Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek, és maradjunk is így a helyünkön, ezen a mai estén és az előttünk lévő estéken is. Köszöntök szeretettel mindenkit, aki erre a hajóútra, ahogy elindultunk tegnap, most is vállalkozott. Sok akadály, akár sok nehézség leküzdése árán is. Legyen áldott Isten, hogy elhozott bennünket, hogy együtt lehetünk, és azokért is hálát adunk, akik néznek most bennünket az otthonaikból. Olyan jó megszólítani téged, lelkünk drága Jézusa, hiszen te vagy a szabadítónk, te vagy a megtartónk, te vagy a mi Urunk, akire nézve minden, ami ér bennünket, egészen mássá lesz, mert kezedben vagyunk, és kezed által formálnak ezek a dolgok. Még a haptusa is, meg a vihar, a fergeteg is tud az életünkben jót munkálni, mert a te kezedben minden eszközzé tud lenni. Kérünk téged, hogy ezeken az estéken is, ezen a mai estén is szólíts meg bennünket, és erősíts meg bennünket a hitünkben. És amit el akarsz mondani, kérjük, hogy lelked által tedd világossá számunkra, hogy értsük. És annak nyomán, amit értünk, bátrabban, tisztábban és világosabban járjuk az utat, amit rendeltél nekünk. Nagy szüksége van a világnak a te világosságodra, Urunk, és hisszük kegyelmedből a mi életünkre is, mert rajtunk keresztül ragyogsz fel. Segíts, hogy alkalmassá váljunk erre. És hagyd lássunk most olyanokat, akiken keresztül te ezt megmutattad, és akiken keresztül tanulhatunk ebből. Áld meg az igét, kérünk, áld meg a szívünket, és légy itt velünk mindvégig. Amen. Isten igét folytatva olvasom most az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 27. fejezetből, és a 27. fejezetnek olvasom a 9-től a 17. versig terjedő részét. Tegnap már elkezdtük ezt a fejezetet, és majd ebből kiemeltem még néhány verset, olvasok újra. Így hangzik az ige. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre. Ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar, mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óv intézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, s mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. Mielőtt a mai esti igét olvasnám, és erről elkezdenénk tovább megérteni az üzenetet, egy pillanatra szeretném azt megtenni, amit ígértem tegnap, hogy rámutatok egy kicsit arra, remélem, hogy látható most valami ott a monitoron. Minden egyéb is megjelenik, de nem adjuk fel. Most látható ez a térkép. Látjuk? Aki nem látja, annak egy kicsit arrébb kellene mozdulnia, ha szívesen megnézi. De csak azért lássuk itt az elején, hogy vagy egy picit a távlatát, meg ennek az egésznek a menetét lássuk. Néhány dologgal én preparáltam ezt a térképet, ami Pál Rómába vezető útját mutatja. Bekarikáztam, vagy kereteztem azokat, amiket úgy külön bejelöltem, beírtam. Azt látjuk tehát itt, most egy picit lehet látni talán a mozgást, Cézáreából indul el ez a bizonyos hajó, és onnan halad fölfelé, és így halad ezzel a különleges úttal egészen el, majd legvégül Rómáig. De az a szakasz, amit most meg fogunk nézni, az idáig a hajótörésig tart, Máltáig. És amit itt leírtam alá, az azt jelenti, hogy Cézáre és Málta 1750 kilométer volt légvonalban. Ennyi lenne, hogyha egyenes vonalban oda lehetett volna érni. Azonban, hogy látjuk ezt, igen különleges utat kellett befutni, bejárni. Igen különleges úton kellett sodródni, és aztán irányítani a hajót, hogy végül elérkezzen idáig, és hatalmas kihívásoknak néztek elébe. Ott látjuk a nagyságrendeket, néhol odaírtam, hogy 110 kilométer volt Cézáreából Szidonba érkezni, aztán ott Mirából egészen Knidoszig 220 kilométer, nem mindenüvé írtam, illetve ott van ez a nagyobb távolság, a Szépkikötőtől 1000 kilométer körülbelül a hajótörésig. Majd ahogyan látni fogjuk, estéről estére érzékelni fogjuk, hogy mit is jelent ez. És még csak egy pillantás egy másik térképre, amit ugyancsak megmutatnék, ez pedig azt tükrözi, hogy tulajdonképpen ez a terület, ez ma hogy néz ki, és az sem baj, ha egy picit ezt is látjuk magunk előtt, mert hogy Európa térképét is láthatjuk, egy picit ránagyítunk erre talán, bár akkor az alján nem látjuk. Két piros pontot tettem itt, ami jelzi azt, hogy honnan indultak, és hováig érkezik el ez a fejezet végén a 276 ember utasával elinduló hajó, vagy két hajó is, ahogyan váltották a hajót, és itt látjuk azt, hogy Európa hogy néz ki, tehát, hogy hol vagyunk itt, Libánon, Izrael, ráírtam ezt is, hogy lássuk, Ciprus, Törökország mellett, Görögország mellett, aztán Olaszország is, itt van ugye Málta szigetet, el tudjuk ezt képzelni nyilván ma is, de 2000 évvel ezelőtt játszódik, és az a bizonyos térkép, amit láttunk, tükrözi ezt, amit figyelhettünk. Most bezárom ezt, hiszen nem erre szeretném, ha koncentrálnánk, hanem igazán a figyelmünket az igére fordítanánk, de jó, ha ezt így térben is magunk elé vehetjük. Olvasom tehát azt az igét, amelyet ma este én szeretnék magyarázni, annak a szakasznak a fényében, amit végigolvastam. A 9-től a 11. versig újra idézem itt a 27. fejezetből az igét. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Szeretett testvérek, ez a hajóút, aminek most már egy további szakaszára vezet el bennünket ez a bibliai történeti leírás, egy olyan hajóút, amelyet, ahogy tegnap is érzékeltük, világosan tükrözi, hogy nem vagyunk függetlenek azoktól, akik körülvesznek bennünket. Nem vagyunk függetlenek azoktól, akikkel együtt hajózunk. És nem vagyunk függetlenek attól sem, ami körülvesz bennünket a természetben, az Isten által alkotott, teremtett világban. Ezek mind befolyásolnak bennünket. Ezek mind hatnak ránk. Akár csak azt is mondhatjuk ezen a mai délutánon, hogy ahogyan a meteorológiai előrejelzés mondja, most újra hidegfront érkezik, és vannak közöttünk, vagyunk úgy, hogy érezzük valahol a légnyomásnak a változását, érezzük az időjárásnak a változását. Szóval sok minden hat ránk, ami befolyásol, még akár a kedélyállapotunkban is, meg a hozzáállásunkban is néhány dologban. Azonban ez a történet, ahogy a tegnap is erről vallottam, már világosan tükrözi azt is, hogy ezeknek a dolgoknak a hívő ember nem kell, hogy fogja legyen. Akkor sem, ha ezek meghatározzák, ha ezek hatnak rá, ha ezek hajóra teszik, ha ezek olyan dolgot munkálnak, amit nem maga választott az ember. Mégsem kell fogságába kerülni ennek, akkor sem, ha fogolyként bánnak vele. Itt látjuk Pál életében ezt, arról szólt tegnap az ige, vagy az az üzenet is elhangzott, hogy Pál apostol hajóra téve is szabad volt. Miközben fogolyként tették oda, sok fogolytársal együtt a hajóra, szabad volt a szíve, szabad volt azoktól a dolgoktól, amelyek körülvették, mert őt alapvetően és igazán Jézus Krisztus határozta meg. A hívő ember, a keresztény ember alapvetően Jézus Krisztus akarata és elhatározása szerint élhet, és éli meg azokat a dolgokat, amelyekben jár. Pál apostol egészen odáig megy, és bárcsak mi is ki tudnánk ezt mondani szabad szívvel, hogy ő így fogalmaz önmagáról, ő Jézus Krisztus fogja. Így kezdi a leveleit, néhány levelében így hangzik el, Pál Krisztus Jézus fogja. Ő vállalja ezt, és nagyon izgalmas, hogy ez a fogoly szót az eredeti szövegben valóban azt jelzi, hogy valakinek ilyen értelemben az uralma alá került, és aki fölötte rendelkezik. Mert mi Jézus Krisztus fogjaiként nem leszünk mások fogjai már. Mert ha minket Jézus Krisztus ragadott meg, akkor bennünket az ő kezéből senki ki nem ragadhat. Ha Jézus Krisztus a mi Urunk, akkor nem lehet nagyobb Úr felettünk. És ezt nagyon fontos látnunk, és sokszor megfogalmazni önmagunknak is, akár másoknak is, hogy a szabadságunk az nem függetlenség. Azért, mert a világban a függetlenséget mellé rendelik a szabadságnak, és ennek van létjogosultsága, nyilván egy nemzetállam életében is, meg személyes életünkben is. A szabadság az nem függetlenség, eredeti értelmében teljes függés Istentől. Ez a szabadság. Ez a valódi szabadság. Ez a teremtett szabadság, amivel Isten teremtett bennünket. A vele való tökéletes egység, függés, az igazi szabadság. És éppen amikor ezt veszítjük el, akkor leszünk igazán rabbá, mégpedig a bűn rabjává, a halál rabjává, a gonosz rabjává, saját magunk vagy mások rabjává, amikor nem ő a mi gazdánk, nem ő ural bennünket. Olyan jó, amikor ezt meg tudjuk vallani, olyan jó, amikor Pállal együtt ki tudjuk mondani, én Jézus Krisztusé vagyok. És hányszor elhangzik közöttünk, milyen bátorító és jó dolog ezt kimondani, nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Jó ezt megélni, és jó erre újra és újra eszmélni, és jó ezt megvallani. És miközben sodró erők hatnak ránk, tudjuk, hogy végeredményében ki irányítja az életünket. Ki irányítja a sorsunkat. Akié vagyunk. Akihez köttettünk. Akinek az élete, a mi életünk meghatározója. Ő az, aki meghatározza az életünket, a sorsunkat, ahogyan Pálét is, sőt, ennek az egész fejezetnek az az egyik különös csodája, hogy ezen keresztül, ahogyan meghatározza Isten Pál életét és sorsát, ezen keresztül még a vele lévők sorsa is meghatározottá válik. Ez azt jelenti, hogy hat. Az Isten gyermeki élet hat a környezetére. Ráadásul ebben az a csoda van, hogy mentő módon hat. Úgy hat a környezetére a hívő ember, hogy a környezetében élők megmentését szolgálhatja az élete. Munkálhatja az élete. Hatalmas kiváltság, hatalmas lehetőség ez. És hogy tegnap a százalékos arányokat néztük, elég megrázó, nem? Alig 1% a 99%-ra úgy tud hatni, hogy a 99% tulajdonképpen olyat él át, amit önmagában nem élhetne át. Elveszne, de mégsem vész el. És amikor tanulmányozzuk ezt a fejezetet, és ezeknek a fényében gondolkodunk, akkor azt is látjuk ebben a leírásban, hogy milyen módon viszi végbe Isten ezt a szabadítást. Hogy mutatja meg Isten önmagát ezeknek az embereknek? Hogyan ragyog át az övéin az ő akarata? Bemutatja és olyan részletesen írja le Lukács ezt, hogy tényleg az ember belerendül, hogy milyen pontos leírása ez annak a hajóútnak. Leírja azt, hogy milyen időszakra esett a hajóút Róma felé. Azt látjuk a leírásból, hogy nyár végén indulhattak el. Nyár végén indultak el Júdeából, hogy elmenjenek egészen a nagyon messze távol 3000 kilométerre lévő hajóúton, 3000 kilométerre lévő Rómába. Akkor indultak el, amikor alapvetően azon a területen észak-nyugati szél fújt. Ezt azért fontos tudnunk, mert ez eleve, ezt a fajta irányultságot eleve akadályozta, nehezítette. Nehéz volt a haladás abba az irányba, amely irányba haladni akartak. Ugyanakkor azt is jelentette ez, hogy túl voltak már a hajózási szezonon idézőjelbe, amely akkor és ott május-június hónapjait jelentette. Nyilván itt Magyarországon is értjük, látjuk, hogy mit jelent a hajózási időszak, egy kicsit kibővítettem másként, de ott akkor ez volt a fő hajózási idő. És azt mondták a rómaiak, akik azért elég gyakorlott tengerjárók lettek, vagy voltak, hiszen a hadi hajóikkal hódították meg az akkori lakott világ nagy részét. Azt mondták a rómaiak, hogy szeptember közepétől hajózni nagyon veszélyes. November elejétől, 11-től pedig öngyilkosság. Tisztában voltak a körülményekkel, az ottani helyzettel. Tudták, hogy mi várhat rájuk, ha ezt és azt nem veszik figyelembe. És nagyon izgalmas, hogy, és nagyon elgondolkoztató, hogy akkor miért is hajóztak tovább ezek az emberek ebből a kikötőből. Mi motiválta őket, hogy tovább haladjanak, miközben az időpont meghatározása szerint, hogy már a böjt is elmúlt, körülbelül október 5-e táján járunk. Mi motiválta őket arra, hogy tovább menjenek erre az életveszélyes útra? Vagy mondhatjuk akár így is, szó szerint, erre az öngyilkos vállalkozásra? Milyen sodrásban voltak ők? Mi sodorta őket tovább? Mi vezette őket? Miért nem tudtak megállni? Miért nem számoltak igazán a veszéllyel? Komoly kérdések ezek, testvérek, és amikor olvassuk ezt a történetet, ahogyan mondtam, ennek a jelképe is nagyon fontos számunkra, mert a lelki élet dolgaira is következtethetünk ebből. Vajon miért nem tudnak megállni az emberek egy bizonyos sodrásban? Miért nem számolnak a veszéllyel? Miért nem mérlegelnek? Miért nem gondolják át, hogy mi várhat rájuk? Mi vezeti őket? A szöveg összefüggésben, ahogyan olvassuk, azt látjuk, amit majd fogunk újra és újra hallani, hogy tulajdonképpen így olvassuk, a saját elhatározásuk vezeti őket. Elhatározták, hogy így és így fognak utazni, így és így fognak haladni ezen a hajóúton. Azt kell levonnunk ebből következtetésként, testvérek, hogy a saját elhatározása szerint gondolkodó és cselekvő ember rendkívül nehezen fogja fel, érti meg azt, amit az idők jeleinek mondhatunk. Ott vannak a jelek, amelyek tükrözik, hogy veszélyes az út. De a saját elhatározása szerint járó ember nem akarja komolyan venni az idők jeleit. Nem is gondolját igazán, hogy a saját elhatározása sodorja őt veszélybe. És ez, testvérek, ahogyan akkor így volt, ez ma is pontosan így van. Ma sincs másképpen. Én azt látom, testvérek, hogy a ma embere sem tud leállni. A ma embere sem tud igazán szembenézni a veszélyekkel. Azzal a sodrással, amiben szellemi áramlatok sodrásába belekerült ez a világ, ez a nyugati világ. Nem képes szembenézni, sőt, önként és dalolva megy bele olyan dolgokba, amelyek életveszélyesek, olyanokba, amelyek természetellenesek. És azt gondolja, hogy a saját elhatározása az végbe fog menni. Csak annyi kell, hogy elhatározok, mert én így akarom, mert én úgy gondolom, hogy én így szeretnék élni. És ennek semmiféle problémája, következménye el sem gondolkoztatja. Megdöbbentő ezt látni, testvérek. Hihetetlen ezt látni. Megrázó ezt látni. Hogy így gondolkodik ma az ember. És testvérek, nem csak egyesek már, hanem tömegek. Sodrásba kerülnek tömegek. És olyan dolgokat képviselnek, azt sem tudják, hogy mit beszélnek. Azt sem tudják, hogy mit cselekszenek. Veszélyes szelek fújnak, testvérek. És veszélyes évszak közelít. És nem veszik észre sokan, hogy milyen árulatok jelennek meg szellemileg, hogy milyen vészterhes korszak bontakozik ki a szemünk láttára, körülöttünk. És testvérek, most, akik ott ülnek a testvérek a padokban, mondhatnák, hogy hát miért nem nevezi néven a lelkipásztor ezeket az áramlatokat. Testvérek, hogy mondjam most így, nyilván az ige fényében, hogy elnézést, ha így fogalmazom, de talán érteni fogja. Akinek van szeme, az látja. És akinek van füle, az érti. Még ha néven nevezem, sem lesz más. És nem azért nem nevezem néven, ne tudnám néven nevezni, hanem azért, mert az a meggyőződésem, hogy minnyájunknak személyesen saját magunknak kell szembenézni, felismerni, megfogalmazni, értelmezni, és abban a feladatunkat megtalálni, hogy mi mindeközben a mi dolgunk. Mert hogy erről beszél ez a történet. Rendkívüli módon. Igen, a körülöttünk lévő világ olyan világ, ahol nincs megállás, ahol nincs körültekintés, ahol nincs értelmezés, ahol nincs igazi megfontoltság. Nem áll meg a világ akkor, amikor még lehetne megállni. Sodródik tovább. Halad tovább azon az úton, amely rendkívül veszélyes. Ez van körülöttünk. De testvérek, mi van velünk? És mi van bennünk? Testvérek, mi is itt vagyunk a hajón. Nem vagyunk kívül. Mi is itt vagyunk a hajón, nem vagyunk kívül a világunkon. Ne áltassuk magunkat, hogy ez hozzánk nem ér el. Hogy annyira morbid, hogy mi ezzel nem is számolunk. Elképzelhetetlen. Ez a sodrás rendkívül erős, testvérek. Ebbe bele lehet sodródni. Személyesen, családilag, közösségben. És bele is sodródnak emberek, közösségek. Nagyobb közösségek is. Nemzetek is. Globálisan is. Bele sodródnak. Itt vagyunk a hajón. És a tenger ma is tenger, testvérek. A szelek ereje egyre nyilvánvalóbb. Talán érdekes és érdemes végig gondolni, hogy micsoda szelek fújnak a szó szoros értelmében, fizikai értelemben is ma itt közöttünk. Micsoda ereje van a szélnek. Micsoda jelei vannak annak, hogy valami változik. Még az időjárásban is. De jó lenne értenünk dolgokat. Járványok, háborúk, természeti katasztrófák. Ki beszélt erről? Ki szólt nekünk? Ki tanított erről? Milyen időkről mondta? Miért mondta el? Milyen el kell gondolkoznunk ezen, testvérek? Itt vannak az idők jelei, és nekünk Krisztus követőknek van támpontunk ebben is. Mert az Úr Jézus Krisztus beszélt erről 2000 évvel ezelőtt. Hatalmas bizonyíték ez is arra, hogy Jézus Krisztus beszéde igaz beszéd, és érvényes beszéd, és időszerű beszéd. Jézus Krisztus biztosított bennünket arról, hogy mi az, amire készülnünk kell. És Jézus Krisztus szavai megmaradnak. Ő kimondta, és így van, testvérek. Akarták ezt már eltörölni a föld színéről, de a szavai azért is, mert mondta, és azért is, mert ő mondta, soha örökké el nem múlnak. Ez a világ elmúlik. Minden elmúlik. De az ő beszéde soha örökké el nem múlik. És jól teszitek, ha figyelmeztek erre. Jól teszitek, ahogyan tegnap hallottuk, hogy jobban figyeltek erre, hogy el ne sodródjatok, hogy megmaradjatok a hit és a jó lelkiismeret. Valójában, hogy ne szenvedjetek hajótörést. Milyen hálás lehet a szívünk, és nekem megtelt a hálával a szívem most is azért, hogy Lukácsot Isten fölhasználta arra ezt az orvost, hogy lejegyezze ezt a történetet is, hogy olvashassuk, hogy ezen keresztül 2000 év után a Fasori templomban is, ahogy szerte a világon, olvasva ezt felismerjünk csodálatos dolgokat, amelyeken keresztül az Isten eszméltet, ébreszt, és segít. Megmutatja, hogy hol és hol vagyunk, és mi a dolgunk, és mire számíthatunk, és mitől nem kell félnünk, és mitől kell félnünk. Világossá teszi. Milyen jó, hogy ott volt a hajóban vele, és feljegyezte ezt, ami történik. És természetesen nem csak arról beszélt, ahogyan ezt leírták magyarázók, hogy ilyen részletességgel a hajók tulajdonképpeni akkori helyzetéről, meg a hajó állapotáról, egy ilyen viharban, meg a hajózásról, szinte nincs még egy ilyen ókori leírás, ennyire pontos, ennyire részletezett, mint amit Lukács itt feljegyzett. De nyilván nem ez a legfontosabb, hogy próbálták óvintézkedéssel megmenteni a hajót. De ennek is van jelentősége. Hanem amiről beszél Lukács, ami átjön ezen, az nem más, mint hogy hogyan éli meg az Isten gyermeke azt, amikor ilyen helyzetbe jut. És Isten hogyan használja fel az Isten gyermekét. Mert az Isten gyermeke nem passzív átélője azoknak, ami körülötte történnek, amiben őnek is része van, hanem felelős szolgáló, akinek dolga van ezekben a helyzetekben. Itt látjuk Pál apostolt, aki itt van, bár fogolynak titulálva, mégis szabadon. Mit olvasunk? Ebben a veszélyes időben fogolyként megszólal. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőt is elmúlt pár, Pál figyelmeztette őket, férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. Mi történik itt? Egy fogoly megszólal ezen a hajón. Enyhítsünk egy kicsit ezen a dinamikán, ha lehet így mondani, vagy kontraszton. Azért azt láttuk, hogy Julius, ez a római százados, emberségesen bánt Pállal, Szidonban engedte, hogy ott a barátaival együtt találkozzon. Talán azért is, mert római polgárjoga volt, és így becsülte a polgári jogát ennek a Pálnak, tehát talán bátrabban megszólalt, megnyilvánult Pál, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Pált Isten lelke indított a szólásra. Pál nem tehette, hogy nem szól. Pál föláll, és megszólal. Mi történik valóban? Pál apostol lélekmentő figyelmeztetéssel szólítja meg a felelősöket. Lélekmentő figyelmeztetéssel. Ne tovább. Ne menjünk tovább. Ez életveszélyes út. Ő egy felelősségteljes ember, aki nem nézi tétlenül, hogy mi történik, hanem felelősen szól, és int, és figyelmeztet, ne tovább. Milyen mély ez a tanítás ebben az elbeszélő szakaszban. Milyen mély ez a tanítás, hogy a hívő ember, a keresztény ember, amikor látja az életveszélyt, nem maradhat néma. Figyelmeztetni kell azokat, akik nem érzékelik a veszélyt. Igen, ez a felelős szolgálata minden Isten emberének, minden hívő embernek, neked és nekem is. Ezért is van ott a hajón. Nem csak azért, hogy egyszer Rómába érjen, ha Istennek ez a terve vele, hanem azért, hogy ott a hajón, azokkal együtt, akik ott vannak, és akik nem értik, akik nem látják, akik magukat sodorják életveszélybe, azok hallják, hogy van, aki ért, van, aki lát, van, aki figyelmeztet, lélekmentő felelősséggel. Milyen jó látni Pál apostolt. Jó látni, aki felismeri az idők jeleit, és nem hallgat. Testvérem, te végig gondolod azt ennek az igének a fényében velem együtt, hogy miért is vagy ott, ahol vagy? Lehet, hogy most panaszra nyílna a szád, és elmondanád, nagyon nehéz ott. Nagyon nehézek a körülmények. Értetlenek az emberek. Rossz döntéseket hoznak. Veszélyes dolgokban járnak. És elpanaszolnád, hogy olyan rossz ott lennem. Olyan rossz ebben a közegben ott lennem. Legszívesebben elmenekülnék. Néha van. Akár erre is mód, de testvérem, néha egyértelműen nincs mód erre. Arra van mód, amit itt Pál is megél, hogy figyelmezteti őket, hogy megüt egy más hangot, hogy képviseli azt, ami egyedül kiút lehet a veszélyből. Testvérem, neked és nekem is felelősségteljes feladatunk van. Itt, ahol élünk, ott, ahol élsz. A családodban, a munkahelyeden, a társadalomban, a hazánkban, a világunkban. Felelős feladatod van. Olyan rossz, amikor azt látjuk, hogy azok, akik nem számolnak a veszéllyel, hangzatosan, hangosan hirdetik a veszélyes üzeneteiket. És azok, akik pedig figyelmeztethetnének, hallgatnak, nem szólnak. Szólni kell. És persze lehetne mondani most is, még csak 1% sem szólal meg, mert most itt Lukácsról, meg Arisztarkoszról nem halljuk, hogy megszólalnának. Annak is csak a harmad része szólal meg, Pál egyedül. Mit ér ez? Érdemes? És a történet megint majd erről is beszélhet. Érdemes? Szükséges. Fontos. Elodázhatatlan. Elhagyhatatlan. Mert nem mindig azon kell mérni, hogy mi a következménye, hanem azon, hogy ránk bizatott, hogy sáfárai vagyunk hűséggel annak, amit kaptunk. Nem hallgathatjuk el, amikor látjuk, hogy veszélybe sodródunk közösen. És ha látjuk az idők jeleit, testvérek, már pedig látjuk, akkor nem lehetünk közömbösek. És az is nagyon elgondolkoztató, ahogyan apostol halad az érvelésben, ebből is tanulhatunk. Figyeljük csak, férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. Nagyon érdekes ez. Rakomány, hajó, élet. Ez a fokozás az érvekben. És az is izgalmas benne, hogy Pál apostol nem csak egyre élezi ki, hát az életetek veszélyben forog. Emberek, hát gondolkozzatok, minden veszélyben forog. A rakomány is, a hajó is, de ti is. Egyik sem mellékes, testvérek. Egyik sem mellékes. Mindegyik részlet fontos. És minden veszélyeztetve van akkor, amikor helytelenül a magunk elhatározása feje szerint döntünk, és veszélyes vizekre evezünk. Minden veszélyben van. Minden. És az a baj, ezt nem értik az emberek. Azt gondolják, hogy egy rész dolgot kell kiküszöbölni, és akkor minden rendben lesz. Holott minden mindennel összefügg. Minden mindennel összefügg. Veszélyes idők, szellemi álmolatok, felelőtlen elhatározások mindent veszélyeztetnek. Anyagi dolgokat, gazdaságot, de legfőképpen az emberi életet. Testvérek, milyen vakság kell ahhoz, hogy ezek ne legyenek szembeötlőek? És ha mégsem látják, hát ott kell lenni a látóknak. Akikről így mondja az ige, a látók, akiknek Isten adott látást, akiknek Isten adott világosságot, hogy ők elmondják, hogy Isten gyermekeiként megfogalmazzák és továbbadják. Az ő dolguk, a te dolgod, testvérem, hogy figyelmeztesd azokat, akik körülötted vannak. Ezt nem hagyhatod el, nem maradhatsz néma, nem maradhatsz tétlen. És ott a történetben a válasz, amit részben érintettem már így bevezetőképpen is. Kiózanító a válasz, kiózanító része ez is a valóságnak. Elmondja Pál, de... És ezzel folytatódik. Elmondja Pál, de mit ér? Valóban, mit ér? Mert... A százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Ez a realitás. Ez az esély. Hogy a hívő ember elmondja, és akkor átnéznek rajta. Semmibe veszik, amit mond. Nem számít semmit, amit lát. Igen, itt van a százados, aki jó indulattal bánt ugyan Pállal, de itt nem hisz neki. Inkább hisz azoknak, akik meghatározóbbak számára. Hisz a gazdasági főszereplőnek, és hisz a hajózási szakembernek. Akik azt mondják, tovább lehet menni. Hát ha így van, akkor tovább megyünk. Ez egy nyomós érv. Szakemberek mondják. Ők csak tudják. Testvérek, így van ez ma is. Magukat szakembernek valló emberek olyanokat mondanak, amitől meg kéne rettennünk. És vannak ilyen egyszerű pálapostolok, mondjuk így ma, egyszerű hívő emberek, lelkészek, akik mondanának mást. Ők nem szakemberek. Miért kéne figyelembe venni? Hát a szakemberek, azok tudják, meg akiknél ott van a gazdasági erő, meg ott van a gyakorlat, azok tudják. Hogy tudnák ezt? Lelkészek, hívő emberek, kicsodák ők? Pál a hozzá nem értők táborába tartozik, nem szakember. Igaz, hogy ez idáig már 3 alkalommal szenvedett hajótörés, de hát ez nem nagy szakértelem, ugye? Csak 3-szor. Nem tudom, ott a hajótulajdonos szenvedette már hajótörést, meg esetleg a kormányos lehet, és még az is lehet, hogy többször. De azért talán az sem semmi, ha valaki már 3-szor ilyet átélt. És persze Pál nem azért tudja ezt, hogy veszélyes, mert ezt átélte, hanem mert nyilván Isten lelke megláttatta, megértette vele ezt. Keresztényként nem vagyunk elég tudományosak. Nem vagyunk elég szakértők. Nincs elég képesítésünk. Nem haladunk a korral. Milyen régi történetekhez, meg régi dolgokhoz ragaszkodók vagyunk. Konzervatívak. A haladó, progresszív világban. Ugye érezzük, értjük, hogy miről beszélek. És így fogalmazódnak meg olyan szellemi folyamatok, olyan szellemi gondolatok, amelyek mögött ott van a pénz, a gazdaság, ott van a szakértelem, a tudás, a tudomány, úgymond menni fog ez. Nekünk minden megy. Mi mindent meg tudunk oldani. Testvérek, ne hittessen el bennünket ez. És nem azért, mert védekeznünk kell, hanem azért, mert az a tudomány, amellyel mi felvértezettekké leszünk, te is testvérem itt a templompadban, és én is itt a szószéken, az a tudomány a tudományok tudománya. Mert a teológia, az Isten ismeret a tudományok tudománya. Mert Isten a világ ura, alkotója, gondviselője, fenntartója, igazgatója. És amit ő elmondott nekünk, embereknek, az mindennél többet ér ennek a világnak, az egész összkimenetele tekintetében, mint minden tudomány, amit mi már ismerünk. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk a tudomány nem fontos, nem azt jelenti, hogy a tudományos eredmények nem nagyszerű dolgok, semmi egyebet nem tesznek jó esetben, mint fölfedezik azt a csodálatos isteni rendet, amelyet Isten belealkotott ebbe a világba. Semmi más nem kéne tenniük, mint hódolni a Teremtő előtt, hogy ilyen hatalmas, ilyen dicsőséges, ilyen csodálatos módon alkotta meg ezt az univerzumot. Csak hogy az ember gőgössé válik, a saját tudományának bálványozásába kerül, és azt gondolja, hogy mindenek fölött van azzal, amit ő gondol, amit ő lát. Nekünk testvérek sosem az szerint kell megnyilvánulnunk, ahogyan a világ elvárja tőlünk. Nekünk egyedül úgy kellene megnyilvánulnunk, ahogyan Isten várja tőlünk. Arra kell nekünk figyelnünk, amire szüksége van valójában az embereknek, a veszedelembe esett világnak. És testvérek, nagyobb szüksége van Isten gyermekeire ennek a világnak, mint minden egyébre. Sokkal nagyobb szükségük van arra, hogy te világíts ott, ahol vagy. Hogy te elmondd az Isten üdvözítő evangéliumát. Sokkal nagyobb szükség van erre, mint minden egyébre, amit az ember ma megismert, felfedezett és használ. Mert ez a világ elmúlik, és ennek az ábrázata is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Akkor is mondanunk kell, ha nem akarják hallani, testvérek. És ez a történet beszél erről, akkor is mondanunk kell, ha nem hallgatnak ránk. Nekünk akkor is el kell mondani, látva itt a történetben, pára sem hallgattak, inkább hittek a tulajdonosnak és a kormányosnak, de ez az eshetőség, hogy nem hisznek nekünk, nem kell, hogy bennünket elnémítson. Nem kell nekünk eltántorodni. Nekünk, ahogyan mondtam, sáfárként a ránk bízottakkal kell foglalkoznunk, és azt kell továbbadnunk, amivel megbízottunk. Azt látjuk tehát ebben a történetben, hogy a figyelmeztetés nem ért célt. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajoznak onnan, hátra eljutnak Phoenixból, átterelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz, mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Van itt egy nagyon jellemző mondat, ránk, emberekre, és ebből is szabadítson bennünket az Úr. Azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Van néhány olyan áramlat, ami arra adna esélyt, ez menni fog, mintha menne. És azt hitték, micsoda hit ez, micsoda különös hit, hiszékenység ez, hogy a saját elhatározásukat megvalósíthatják. Testvérek, mindig ez visz bennünket veszedelembe. Amikor csupán a magunk elhatározása szerint, a magunk feje szerint élünk, amikor nem hallgatunk a figyelmeztetésre, amikor nem vesszük komolyan, hogy Istennek más az elhatározása, amikor nem vesszük komolyan, hogy Istennek más a rendje. Mennyi ember hiszi körülöttünk azt, hogy véghez viheti az elhatározását? Nem néznünk kell ezt tétlenül, hallgatva, hanem ahol lehet, valóban figyelmeztetnünk kell. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Örakvillónak nevezett szélvihar, mikor az magába ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattunk magunkat vele. Amikor egy kis sziget Klauda szélárnyékos oldalához jutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtak tartani a mentőcsónakokat, miután azt felvonták, óvintézkedéseket tettek, ahol átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtis tengerőből zátonyéről futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. Lecsapott a szélvihar. Magával ragadta a hajót. Micsoda képek ezek. Jön egy olyan áramlat, amely úgy ragad meg, hogy már nem tudunk kiutat találni belőle. Csak sodródás és sodródás következett. Nem voltak urai a helyzetnek. Óvintézkedéseket próbáltak tenni, de ezek már csak megkésett pótcselekvések voltak. Igazán nem lehetett ezen keresztül megmenekülni. Testvérek, így működik a világ. Így működik a világ. A saját elhatározása szerint próbálkozik, aztán lecsapnak olyan szelek, áramlatok, amelyek fölemésztenek, amelyek elsodornak, sodródás egyik után a másik, és az ember pótcselekvésekkel próbál óvintézkedni, de nem megy, nem talál kiutat. Ennek vagyunk részesei, testvérek, mindnyájan. Nem vonhatjuk ki magunkat ebből az egészből, de megtehetjük benne a dolgunkat. És a dolgunk, testvérek, talán nem kérdéses ez ma este. Az, hogy felelős, figyelmeztető, mentő szolgálatban legyünk ott, ahol vagyunk, ebben a sodródó hajóban. Ez bízta ránk Isten, ahogy a rábízta ezt Pálra, ez az, amin keresztül tudunk valami olyat tenni, amellyel mégis ennek a világnak javát munkáljuk. És hogy ebből mi és hogyan jön ki, és hogy ezzel együtt, amit megpróbálnak az emberek megtenni, hogy jutnak el odáig, ahova, hát erről fog a holnap utáni este is szólni. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy jöjjön, és jöjjön tovább ezen az úton, és tanuljuk együtt ennek az útnak a tanúságait, és legyünk ne csak meghallói, értői talán, vagy felfogói annak, amit hallunk, hanem legyünk részesei is annak, és vegyük komolyan, amit itt látunk, hogy ez a mi feladatunk, hajóra téve, felelős szolgálatban figyelmeztetni azokat, akik nem értik, hogy milyen irányba hajóznak. Legyen áldott Isten, hogy bennünket erre tud és akar használni, és akkor is, ha még nem értik az emberek, nem kell lemondanunk, mert a történet nem ér véget, hanem Isten csodálatos módon valami olyat bontakoztat ki, amit talán sem ők, sem mi még nem értenénk magunkban. Legyen áldott, hogy folytatni fogja, és mutatja ennek a kimenetelét. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy elénk állítottad a feladatunkat, és köszönjük azt a világos üzenetet, amit te ezen a mai estén is elmondtál nekünk. Látod az életünket, és látod a környezetünket, látod a sodródásokat, amiben benne vagyunk mi is. Könyörülj rajtunk, hogy ne sodorjon el bennünket az ár, ne sodorjon el bennünket a világ, hanem abban a sodrásban mi szabadon megállva tudjuk képviselni a te hatalmadat, a te szeretetedet, a te szabadításodat. Hogy tudjunk felelősen szólni, figyelmeztetni, akkor is, ha nem akarják hallani, akkor is, ha kisebbségben vagyunk, akkor is, ha nem fogadnak szót. Köszönjük neked, hogy nem erre kell néznünk, és köszönjük, hogy ez a történet annak a csodálatos reménységét is megmutatja nekünk, hogy azzal együtt, annak ellenére, hogy milyen mélységbe tud jutni az ember, és milyen mélységbe tudunk jutni együtt, mégis benned általad van kiút, van szabadulás, van a te szeretetedből olyan hajótörés, amelyben nem kell belepusztulni. Légy áldott ezért a hatalomért, és légy áldott a te tervedért, amiben bevontál bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.